Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos elmezavarban szenved a férfi, aki felmászott a Szent Péter Bazilika főoltárára, és megrongálta a gyertyatartókat, közölte a szentszéki szóvivő. A közösségi oldalon péntek este terjedtek el a bazilikában tartózkodóktól rögzített felvételek. Egy férfi hátizsákkal a vállán felmászott a főoltárra, letépte az oltárt borító fehér terítőt, majd a földre döntötte az oltáron sorakozó 6 gyertyatartót. A bazilika biztonságát felügyelő őrök azonnal intézkedtek, és a férfit a földre teperték. A Vatikán által közölt információk szerint az elkövető román állampolgárságú. Súlyos elmezavarban szenvedő személyről van szó, akit a vatikáni hatóságok kiadtak az olasz szerveknek, hangoztatta Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Az 1800-as évekből származó gyertyatartók helyreállítási költségét 30 000 euróra becsülte. Mi patrióták írjuk a jövőt Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon. Felkészült Csehország, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Madridban a Patrióták Európáért párcsalád csúcs találkozóján. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a világot a Trump tornádó néhány hét alatt megváltoztatta. Egy korszak véget ért, tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream, hangsúlyozta a miniszterelnök. Hozzátette, tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Sokan vagyunk, nagyok vagyunk és erősek vagyunk, emelte ki Orbán Viktor, majd megjegyezte. Ahogy Puskás Ferenc mondta, a csapat most nagyon együtt van. Érkezik az emelt minimálbér és a szakmunkás minimálbér. Ez közvetlenül nagyjából 1 millió munkavállalót érint, és közvetve pedig legalább még ennyit, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője a kormány közösségi oldalán megjelent videóban. Palócz André magyarázata szerint a minimálbér emelés ugyanis más munkavállalók bérére és toló hatással van. A szóvivő emlékeztetett, tavaly 3 éves bérmegállapodás született, így összesen 40%-kal emelkedik a minimálbér. Az idei 9%-os emelést jövőre 13, az azt követő évben pedig 14%-os emelés követi. Palócz André jelezte, 2010 óta a minimálbér közel a 4-szeresére 73.500 forintról 290.800 forintra emelkedett. A garantált bérminimum pedig több mint 3,5-szeresére nőtt. A teljes keretösszeg 3/4-ére érkezett már be igény a vállalati e-autó programban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a közösségi oldalán. Azt írták, a 30 milliárd forintos forrásmennyiség közel negyedét már ki is fizették a nyertes pályázóknak. A minisztérium emlékeztetett, a kormány járművenként 2,8 és 4 millió forint között ad támogatást a céges autóflották zöldítéséhez, klímabarát személygépkocsik, kis teherautók és kisbuszok megvásárlásához. A családokban van az ország és a nemzet jövője. Nekik köszönhetően újul meg az élet mindenhol, ahol magyar emberek élnek, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 11. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke is úgy fogalmazott, a családoknak köszönhetően léphet színre egy új nemzedék, amely egyszer majd ezt az országot és nemzetet, annak gazdaságát, kultúráját és teljes örökségét a vállain hordozza, gyarapítja és tovább hagyományozza az ő utódaikra. Közös cél, hogy erősödjön a magyar képviselet szerte a világban, és fontos, hogy ebből a fiatalok is kivegyék a részüket, mondta Nacsa Lőrinc, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Az államtitkár a Magyar Ifjúsági Konferencia alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi közgyűlésen úgy fogalmazott. Nem változott a cél, amit akkor kitűztek, a nemzetben gondolkodást, a magyar nemzet megmaradását, erősítését, gyarapodását és a fiatalokkal való gondolkodást zászlóként kitűző szervezetre van szükség, szükség lesz a jövőben is. Végül az időjárásról. Vasárnap fátyol felhős napos idő várható, azonban a Dunántúl egyes részein változatlanul vastagabb lehet a felhőzet. Csapadék nem lesz. A délkeleti-keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 4 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek! A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm egri stúdiónkban Cibere Zsolt atyát, felsőtárkányi plébánost, plébániai kormányzót, Isten hozott kedves Zsolt atya rádiónk egri stúdiójában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én is köszönöm a meghívást, és én is szeretettel köszöntök mindenkit, aki majd hallgatja ezt a műsort.
Mert hogy jól megszokott kedves vendégünk vagy te már a Szent István Rádió hullámhosszain, számtalan riportot készítettünk veled. Ha azt említem, hogy egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat, akkor oszlopos tagja vagy az ifjúsági találkozónak. Ha azt említem, hogy Páter Rock zenekar, akkor a zenével összefügg az életed. Nos, ez utóbbiról szeretnélek most különösen kérdezni, hiszen a közelmúltban egy csodálatosan szép dalt küldtél át nekem e-mailben, és én nagyon megörültem ennek a dalnak. Csodálatos a szövege, csodálatos a zenéje, és a Szent István Rádió kedves hallgatói már-már bizonyos műsorainkban hallhatták ezt a dalt. Fel is ismerték szerintem a hangodat, de azt már kevesen tudják, hogy mi ihlette ezt a dalt. Többek között erről is beszélünk. Mielőtt azonban erről kérdeznélek, kedves Zsolt atya, milyen szerepet tölt be a te életedben a zene? Már gyermekkorodban is fontos volt számodra a zene?
Igen. Egy határozott igen. Annyira, hogy arra emlékszem vissza, és erre tényleg emlékszem, hogy még icurka-picurka voltam, ilyen 3 vagy 4 éves, és a Mikulás hozott nekem egy zongorát, de ilyen picit képzelje, talán még egy oktávos se volt. kinőjök csináltak, ilyen fa teste volt, ilyen pici zongorát képzelj el, tehát ilyen kalapácsmechanikás volt, és akkor volt rajta, mit tudom én, 8 hang, és addig, amíg eljutottunk a karácsonyig, addig én a pásztorok, az pont kifért rajta, így hallás után azt úgy le tudtam pöcsögni, és akkor ez ilyen csodájára jártak, és ez is indította el a szüleimet abban, hogy mondjuk így a zenei tanulmányokat is folytassak. Sose akartam igazából úgy zenész lenni, hogy ez legyen a hivatásom, hanem ez nekem mindig egy hobbi is volt, meg egy ilyen kilépési pont, úgyhogy harmadikos koromban elkezdtem járni harmonikát tanulni, volt egy, hát báli zenész, ott ő se volt egy ilyen külön képzettet, nem zeneiskolai tanár volt, hanem ilyen hobbi zenész, akiknek volt egy zenekaruk, és akkor egy lakodalmakban zenéltek, és nála kezdtem el harmonikázni, akkor később oda került hozzánk egy kántor, aki viszont ahhoz meg orgonálni kezdtem el járni, ott már egy kis zeneelméletet is belém csöpögtetett, és amikor meg gimnazista lettem, akkor volt egy ilyen lehetőség, ez egy 4 éves zongora, amit elvégeztem. Hát az volt a nagy előnye többek között, hogy az első unokatestvéremnek a férje volt a zenetanár. Tehát lehetett járni hetente 2 órában, és akkor a végén még kaptam egy ilyen bizonyítványt is. Na de ami a legjobb volt, nekik is volt egy zenekaruk, Szatmár Németi Bazeik legjobb talán, és mindig a próbájuk az én órám után volt, mert én voltam mindig az utolsó, és akkor én azon persze ott maradhattam, mert megvolt a benfettességem, és akkor ott például nagyon jól összelokkodtam, hogy hogy kell például összerakni egy zenét, tehát hogy ők meghangszerelték, meg mire figyelni, meg na ilyen dolgokat. Tehát igazából az én zenei tudásom az egy érdekes, mert hát pontosan ezért, hogy nem hivatásszeren üztem soha, ezért, hogy mondjam, a kiskapukat is megleltem benne, mert nem annyira a kotta érdekelt. Mindig jó volt a hallásom, ez egy tehetség vagy adottság, amivel én születtem, de el is vitt a fülem, tehát, hogy volt olyan vizsga, hogy már lapozni kellett volna, én játszottam tovább a zongoradarabot, és akkor ez így feltűnt ott a vizsgáztatóknak, hogy nem kéne lapozni. Na, szóval ennyire. Viszont ennek megvan az az előnye, hogy hallás után könnyebb hangnemekbe bármit el tudok játszani első hallásra.
És akkor jól is tudsz improvizálni ezek szerint.
Hát ez ehhez is így hozzátartozik, úgyhogy összelopkodott ki zeneelméletek, meg ez, meg az. Tehát valahogy úgy tudnám elmondani, mint ahogy megtanulunk mondjuk beszélni, ugye, és nem feltétlenül vagyunk tisztában a nyelvtannak minden kis apró részletével vagy szabályával, de mondjuk mégis helyesen beszél valaki, az lehet egy adottság is, és hát nem tudna levizsgázni nyelvtanból, de sokkal szebben beszél, vagy ki tudja fejezni olyan szépen magát, mint hogyha tudomány is lenne mögötte.
Hangszerek közül zongorát említettél, és milyen hangszereken tanultál még zongorázni?
Hát minden, ami billentyűs, mert én harmonikával kezdtem, jó, az húzós hangszer, és ahogy néztek, húzni is kell, hogy levegő legyen benne, de billentyűs. Engem mindig a billentyűk érdekeltek. Hát sok minden tartozik ehhez, mert tanárom, ez a harmonika tanár nagyon humoros, jó fej pasi volt, és akkor mondta, hogy hát először a fehéreken tanulunk meg, ugye hát azért is, mert C-durban tanultunk, abban nincsenek módosítójelek. Ezek a vidám dalok, és akkor majd a feketére akkor térünk át, amikor a szomorúakat fogjuk, azok a gyászos. És én ezt sokáig el is hittem pár évig, hogy ez így működik, hogy azon csak a szomorú melódiákat kell vagy lehet játszani. De mégis, bár orgonáltam is, meg amikor szeminarista voltam, akkor Tegerben, akkor 3 évig én voltam a Cantus Magister.
Ez mit jelent?
Hát azt jelenti, hogy én voltam az orgonista, meg a miséken, ugye amik a kispapoknak ott vannak reggelenként, vagy ünnepeken, a misén, meg a zsolozsma kíséret, tehát hogy úgy 3 évig én ezt csináltam, ugyanis nem volt más. Előttem voltak többen is, és aztán ők felszentelődtek, kirepültek ugye innen a szemináriumból is, és akkor én maradtam egyedüli 3 éven keresztül, úgyhogy ennek csak annyi hátránya volt, hogy nem volt helyettes. Úgyhogy esténként kellett próbálni, azzal a kis valaki be volt osztva, hogy előénekeljen. De én ezt élveztem, tehát hogy ezzel semmi bajom nem volt, viszont nekem nem annyira az orgona a hangszerem. Nagyon szép tud lenni egy orgona, de ott ugye a regiszterektől is függ, hogy szólal meg, hogy mennyire gazdag síprendszere van. A zongorába viszont át tudod vinni a dinamikát. Tehát ha erősebben ütöd, akkor ugye hangosabb, lehet menet közben nem kell tekergetni semmit, nem kell kihúzni semmilyen regisztert, és nekem talán ezért lett az, hogy nekem az alaphangszerem a zongora, amin szívesen játszok, vagy a zongora hangszín. mert azért zongoristának nem nevezném magam, nem vagyok én ebben annyira, nem szerénykedni akarok, csak tényleg ez van, tehát hogy az rengeteget kéne gyakorolni, annyi idő azért erre nem is adatik, meg nem is akarom ebbe az irányba, nem most szándékosan, szerintem tudat alatt sem, mert nem a zenélés az életemnek a lényege, viszont amire mindig is jó volt a zene, az pont az, hogy nagyon jó volt, vagy könnyű volt rajta keresztül kapcsolódni, ünnepelni, úgy más csatornák nyíltak meg azon keresztül, hogy mondjuk én játszom ezen a hangszeren.
Katolikus népénekek közül van kedvenced? Van olyan, amit különösen szeretsz?
Van, annyira, hogy egy időben, már mondták is, mert volt, hogy egy héten akár kétszer is szólt a szemináriumban, futva jöttem elibé.
Pont a ma reggeli szentmisén is ez volt a kezdőjének.
Nem
igen.
Hallgattam. Azt is nagyon szeretem, akkor nagyon szeretem, ha kezdődik az ének, kezdetőt az Úr Fölségének, és még van egy örvendezzünk, jertek állítatos lelkek. Ez a három úgy valahogy nagyon. Persze van más is, tehát hogy nem kizárólag ezek, de ez mindig úgy benne van a top 3-4-ben.
Nekem a kedvencem az Ószentséges, Ókegyelmes, Édességes Jézusom, a 127-es számú ének a Hozsanna imakönyvben. Igen, hát sokat énekelünk, hála jó Istennek, mi is a Szent Misén. De térjünk vissza hozzád, és ahhoz a bizonyos dalhoz, ami most adta a beszélgetésünk apropóját, és adja is reményfénye. Ahogy már említettem is a riport elején, csodálatosan szép lett ez a dal, Zsolt atya. Nagyon szép a dallama, nagyon szép a szövege. Itt van előttem most a papíron, én direkt ki is nyomtattam a dal szövegét.
Meg az az örömöm, hogy egyszerű. Tehát, hogy én...
Hogyan született ez a dal? Mert hallgatjuk, de olyan jó tudni a dalok történetét. Ennek a dalnak mi a története?
Hát ennek a dalnak egyrészt az a története, hogy amikor véget ért a karácsonyi főidő, ugye amikor azért papként benne vagy a sűrűjébe, 3 éjféli mise, hát nyilván nem mindegyik volt éjfélkor, aztán a másnap az ünnepi misék, meg harmadnap, és ilyenkor szoktunk hugommal hazamenni, édesanyám ugye otthon van, Párcinkba, Szatmárné, Meti mellett Sárközújlakon, és akkor hazamegyünk ilyenkor. Viszont most úgy adódott, hogy egy volt plébánosom, aki a Szatmárné, Meti Szent Család templomba került, korábban ott volt nálunk Sárközön, az felkért, hogy lennék-e a búcsús szónok a Szent Család vasárnap, és akkor ezért nem mentünk haza szerdán, ahogy máskor tettük volna, hanem csak vasárnap. És ez azért volt jó, mert egyrészt, hogy mondjam, jó hazamenni, de véget érnek az ünnepek. Én sokszor élem meg azt, hogy mint a szuvenírgömbbe szoktam hasonlítani, hogy felrázott, tudod, és akkor ott szép az, hogy ott azok a hópéik ottan repkednek, de nem látszik, amit kitakarnak, ugye, ami még benne van abban a gömbben, és nagyon sokszor éltem azt meg, hogy olyan jó lenne, ha ez lecsengene. És akkor most meg lecsenghetett, mert csak vasárnap az utolsó mise után, ez 11-kor van a felső tárkányban a mise, és akkor annak a végén mentünk csak haza, mert este volt ez a búcsús ünnep, és hát nem olyan nagy távolság már Szatmárné, mert egy jó 3-3,5 óra, és időközben, hadd tegyem gyorsan hozzá, hogy valahogy érdekes ez, mert a zene nekem egy, talán mondtam az imént, hogy egyfajta ilyen kilépési pont. És onnan tudom, hogy ha valami már nagyon, nagyon kilépésre van, hogy van, hogy ahhoz sincs kedvem, hogy egy kicsit, hogy így mondjam, zenéjek. És volt egy másfél-két hónap, ami úgy látszik ennek a rázós, felrázós, szuvenír gömbös időszaknak tudható be, hogy hát lehet, hogy időm se volt, de úgy kedvem se. És akkor egyik, már nem tudom, szerdám a csütörtökön, de úgy leültem. Azt is hozzátenem, hogy én például nem vagyok egy ilyen tipikus dalszerző, tehát ha nekem mondjuk rendelésre kellene írni egy dalt, akkor szerintem először is stresszes lennék tőle, másrészt meg valahogy az már megerőltető kihívás, mert pont elveszi ezt a hobbi jellegét a történetnek. Úgyhogy nem volt tudatos, viszont ott pötyörékeltem, és mostanában már inkább ezt szeretem csinálni, hogy új hangokat, hangszíneket felfedezni, vagy összerakni, vagy valami dallamokat. Tehát, hogy ez teljesen egy ilyen kötetlen valaminek, képzeld el. És ennek a dalnak valahogy, mert így szoktak születni a dalaim, hogy egyszerre, tehát hogy nincs az, hogy írok egy dallamot, és akkor erre jó lenne egy szöveg, vagy van bennem egy szöveg, amihez jó lenne egy dallam, hanem úgy, hát kihordom őket, mert olyan sok dalom nincs, mondjuk 20 éves korom óta, mondjuk így, hogy írtam, szereztem mondjuk 7-8-at, amiből még van egy, ami ismertebb, mert a 18-as szaluki találkozónak én sikerült írjam, vagy nem, ezt majd elmondom később, de a himnuszát, igen, a Nekilendülök, címűt Nekilendülök, és hogy ne zavarjam össze a hallgatókat sem, a lényeg az, hogy ennek a reményfényének, ami most a beszélgetésünk apropója, meg lett a refrénje. De úgy megszületett. És azért is mondtam ezt a 7 évet, mert van kihordás ide, és utána meg megszületik, tehát mint a kisbaba, hogy bent van, és egyszer csak kijön. Na, valahogy így születnek nálam ezek a dalok, és pont ezért, mert nincs szándékom velük. De nekem is annyira megtetszett, hogy tulajdonképpen ezeket szétküldtem ismerősöknek, barátoknak, egyfajta újévi jókívánságként.
Így kaptam meg én is.
És ez tetszett nekem, hogy boldog új évet. És azért tetszett, mert valahol azért motoszkált bennem nyilván az, hogy most a remény éve van. Meg lett ugye nyitva itt is, a Szent Atya után egy héttel, tehát hogy itt Egerben. És akkor valahogy ez biztos, hogy mocorgott bennem, én nem tudom. De meg lett ez a jó refrén, és viszonylag hamar összeállt a kettő, a szöveg meg a dallam. Úgyhogy szoktam így próbálni. Tehát tényleg úgy képzeld el, mint aki játszik egy építő kockákat, de még nem tudja, hogy piramis lesz belőle, hogy Eiffel-torony, és akkor ez lett. És akkor utána már valahol vágyat éreztem arra, hogy írjunk hozzá akkor szöveget is.
És ez a bizonyos refrén szóban így hangzik, remény fénye vezess az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szűk ösvényen, az Úrhoz visz haza, kivár engem.
Igen.
Én most elmondtam, igen, te pedig a most következő percekben el is énekled nekünk a Remény fénye című szerzeményedet, mert hogy javaslom, hogy beszélgetésünk folytatásában hallgassuk meg Cibere Zsolt atya Remény fénye című szerzeményét.
És a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Mikor a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szűk ösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szűk ösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. A sötétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Mikor a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. az, aki vár engem. Reményfényem, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szűkös fényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Beszélgetek, kedves Zsolt atyám, ahogy már a bemutatásban is említettem, mindenképpen fel kell tennem feléd a kérdést, mi újság most a Páter Rock együttessel?
Hát a Páter Rock él, legfeljebb nem virul, mint olyan, mert hát egyrészt messze kerültünk egymástól, a sok feladat, ami mindenkire hárul, és nem csak a papjány, mert mindig erre szoktunk hivatkozni, hanem ez a sokoldalúság, amiben mindenki van. Tehát mindenki iskola lelkész is a tagok közül. Felújítások zajlottak, zajlanak mindenhol, hál' Istennek, de hogy ezek olyan elfoglaltságok, amik még a találkozást is nagyon megritkították. Mondjuk abban az időben, amikor ez indult 2012 őszén. 12-ben, mert engem akkor szenteltek fel, és akkor abban az évben, és azt megelőzően volt egy primícia, ahol egy ilyen örömzenélésre úgy spontán összeálltunk a Gábor atya, a Krisztián, Nagy Krisztián atya, ott volt a Lipcsák, és talán még ott énekelt is. De akkor én még 5 éves voltam, tehát még volt egy évem, mikor ez a primícia volt, és akkor úgy megvolt bennünk egy ilyen vágy, hogy ha én is oda kerülök, hogy felszentelődök, és akkor én is hát másképp tudok nyilván, mint a szemináriumból, hogy nem lehetne zenekart működtetni, akkor elkezdünk valamit, és akkor elkezdtük 12 őszén. És volt egy 7 év, én 19-ig datálnám azt a főidőszakot, amiben egyrészt az egyházmegye történetében is egy hatalmas újításként rengeteg iskola lett, vagy került átvételre, ugye lettek belőle katolikus iskolák, középiskolák, és ez egy nagyon jó misszió volt nekünk, hogy gyakorlatilag, ha nem is minden, de régió szerint igenis végigjártuk az egyházmegyének minden zegzugát, nagyon sok iskolában voltunk, volt, ahol többször is lelki napot tartani, zenélni, és azért is volt jó, valahogy így fogalmazta meg valamelyikünk, talán pont Janika, hogy mi falakat döntünk, és hidakat építünk ezzel a zenéléssel, mert sokakban volt félelem, hogy most mit jelent az, hogy katolikus iskola leszünk. És akkor mivel nem csak vallásos tematikájú dalokat játszottunk, hanem olyan zenéket, amiket hát épp hallgatnak a fiatalok, de azt persze ilyen átvezető szöveggel egy kicsit átkereteztük. Meglepetés, mondok, akár tancsapdát is játszottunk, ugye, vagy tancsapdától egy-két dalt, hogy mindig az volt a tapasztalat, hogy azok a fiatalok, akik beültek, mert hát most akár a kötelező program, meg jönnek ide valami papok, kinyíltak, és oda jöttek utána hozzánk, tehát ez egy nagyon jó misszió volt, én ennek nagyon örültem, hogy a részese lehettem. Viszont 19-ben egyrészt volt egy szakaszváltás, sok mindenkivel történt sok minden, ugye én is önálló lettem, új kezdetek, ott még volt egy ilyen fellépésünk, akkor volt az Isten is fiatal, szép rendezvényi Tegerben, és utána megjött a Covid. Úgyhogy,
és
úgyhogy
az sok mindent megváltoztatott, nagyon sok ember életében.
Így van. És talán nem azt mondom, hogy a Covid okozta a törést, de ott kétségtelen megszakadt valami, és aztán mindenki beállt új trendekbe. Nekem ugye korban közel vagyunk egymáshoz, de én később mentem szemináriumba, ezért van egy 9-10 év lemaradásom a zenekar többi tagjával szemben, már legalábbis papság szempontjából. Úgyhogy nekem ez egy új kezdet volt, ők már nyilván ebben profiban működtek, mint önállók, mint plébánosok, plébánia kormányzók, úgyhogy ez vezetett odáig, hogy azért a páterokkal most, hát úgy lehet, hogy lesznek terveink, de nehéz, na, ez az igazság. Meg én is abban gondolkodok, tehát szeretnék most ott a helyben felsőtelkemben, ott sok jó zenélő anyuka meg apuka van, és ezekkel szeretnék valami újat. Úgyhogy talán lehet, hogy nem tekintem lezártnak, de kacsingatok e felé, és ez tölt el most engem új reménységgel, ha már úgyis a remény éve van.
Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezeket a reményeket meg is valósítanod, ha már utaltál a Szalók himnuszra, a Szalók ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat himnuszára. Azt mondtad, hogy kitérünk még erre, ezzel kapcsolatosan
hát annyiból, hogy az se úgy született, hogy én akarok írni a Szalóknak egy himnuszt, és ezt is így küldtem el nektek, hogy így szeretettel, aztán betettétek a zenés blogba. Örülök is neki, meg ezt már jobban tudom kezelni, régen ettől zavarba voltam, mert egyrészt tényleg nem tartom magam profi zenésznek, de nem is ez a lényege. Ugyanakkor meg a zene tényleg mindig nekem egy csatorna volt emberekkel találkozni, összekapcsolódni. Legtöbb ember szeret énekelni. Te mondod, hogy megismerik hangomat. Én annyira, szabad így mondanom, és ez nem hiúsági kérdés, nem szeretem. Nincs kiművelt hangom, tehát én énekelni sose tanultam.
Arra gondoltam, hogy a beszédhangodhoz nagyon hasonlít az énekhangod. Az tehát be lehet azonosítani a hangodat.
Szűk az a terjedelem, amit én bírok is, és hát a lényeg az, hogy például a Szalók himnusz is úgy lett aztán promózva, mert az lett egy ilyen promó videó is, amit csinált a Szent István TV, hogy segíts az Imperfectum.
Nagy Lajos.
Áthangszerelte, igen, Laliék, és Lali énekelte fel. Nekem az úgy jobban tetszett. De ez lehet, hogy csak nekem egy ilyen bekattanás, hogy én inkább zenélni szeretek. Tehát, hogy inkább csapatban, hogy arra figyelni. Ugye, mert ez a zongora, ez az az igazság, hogy bár a zongorát, mint hangszert, azt szeretem, az áll a szívemhez legközelebb, de hát most már olyan modern világ van, hogy ha billentyűs vagy, ugye nem is szintetizátoroknak nevezik ezeket már, hanem munkaállomásoknak, workstationöknek, ugyanis nem szintetizálják a hangot, hogy olyan, mintha egy zongora lenne, hanem ezek hangmintákkal dolgoznak. Tehát felvesznek egy zongorának az összes hangját, különböző ütéserősséggel, billentéserősséggel is, ezek a legkomolyabb hangminták, például ezért egy jó zongora hangminta, mondjuk egy ilyen másfél gigabájtos hangminta. És azok ezt meg lehet venni, akkor lehet trombitákat, mindenket. Most ez, ami elhangzik, ezt én raktam, tehát ebben nincs dobos, nincs gitáros, ez két szintetizátor, meg én, ugye?
De jó, igen, hogy ezt elmondod. Igen. Teljesen más füllel hallgatja az ember, ha tudja ezeket az információkat, igen, hogy igen. A szerzője, a dalszerzője, a zeneszerzője, a szövegírója, és még a hangszerelője
igen,
is.
Csak te ugyanakkor ugyanez a hátránya, hogy tudod már, hogy nem vagy ráutalva, tehát hogy az emberek már az okos eszközeikkel ugye el tudnak lenni. Na, de ettől függetlenül én szeretek csapatba játszani, viszont megadja kétségtelenül ezt a szabadságot, hogy ilyet tudj. És én azért örültem, mert a dalaim általában bonyolultak. Nem tudom, lehet arra is vágytam, hogy én most amit tudok, amit össze is szeretem mondani, lopkodtam zenélésből, zeneelméletből, akármiből, hát azokat én mindent bel akarok tenni. Ez egy ilyen belső késztetés. Ez a dal viszont nagyon egyszerű, tehát hogy nincs benne úgynevezett bridge, ilyen kiálló rész, a nekilendülőkben is van olykor egy hang, meg, tehát hogy van egy ilyen kiálló rész, ami kicsit eltér a refrénnek, meg a szövegnek a többi részétől. Ebben viszont két verszak, meg egy refrén van, kétszer elénekelve egymás után. Ennyi az egész. és így is hosszú mellett perc, de belefért, tudod, és ritkán adatik meg nekem. Régebben írtam verseket is, de ezeket sem azért, hogy na most én írok egy verses kötetet. Ez nekem lehet, hogy talán ez a legjobb szó, még ha ismétlem is magamat, hogy egy ilyen kilépési pont. És akkor annak idején, ugye most is megy a kispapoknak ez a Gaudí telapabba, amit úgy gondoltam abba, így megjelent. De a lényeg, ahol el akartam jutni, hogy általában bonyolultak voltak, tudod? Mindig volt egy olyan, ha lehet így stílusnak ezt nevezni, hogy elindult valahonnan nagyon messziről, és akkor a végére megérkezett valahová, mint üzenet, mint stb. A reményfény, ami ez a mostani dal, ez a legfrissebb, ebben meg azt tetszik nekem is, de ez ajándék, de olyan vagyok, mint amikor egy édesanyja szabad nekem ilyen párhuzamot hozni, világra hozza a gyermekét, hogy az övé meg benne fejlődött, de úgy nézi, hogy jé, te vagy az. Tehát, hogy úgy valahogy tényleg ezt tudom hasonlítani, ez úgy megszületik. Tehát, hogy nem én rakom össze kezeit, lábát, hanem úgy megszületik, és akkor utána úgy rácsodálkozok. Nagyon sokat nem is kellett például ennek a szövegén úgy, hogy mondjam, igazítani. Ennek például az a csodája nekem ennek a szövegnek, hogy már az elején megjelenik a fő mondani való, mert sötétség, meg minden, elveszek, és mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Már ott van a reménynek az üzenete. Én ezt korábban ezt úgy tudtam megírni, hogy két verszakon keresztül elmondom a sötétségeinket, amiben benne vagyunk, és a refrénnél meg azért kapaszkodjunk bele a reménybe. Valahogy így állt volna össze. És most meg már megvan az első két verszakban is. Ugye visszakapom az életem, ezzel fejeződik be a második verszak, és utána jön a refrén, hogy a reményfény engem vezet. És a legvégén meg úgy zárul le, hogy ő vár engem, tehát még egy kicsit hangsúlyosabbá teszi, hogy Isten vár engem. A remény nekem amúgy is egy kedves erény, mert ugye ott van a hit, a remény, a szeretet, ez a három, a legfontosabb a szeretet, mondja Szent Pál, de hát tudjuk jól, hogy mind a három erény, ez egy isteni ajándék. Tehát, hogy bennünk van, az annak köszönhető, a szeretetet is ideértve, hogy Isten belénk oltja, belénk oltotta. Tehát, hogy ezt nem magunkból termeljük ki. Ugye, mondjuk, amikor szeretteinket is, hogy ne is szeretni, ugye, akkor rájövünk, hogy ez valahogy nem belőlünk buzog fel, hanem ha kaptunk elég töltést, mint az akkumulátor, akkor le is tudjuk adni, ha meg üresek vagyunk, akkor haragszunk, hogy hagyjatok, már elfogytam. És a reményről talán össze is szoktuk néha mosni a hittel, ugye, hogy hiszek abban, hogy jó lesz, remélek abban, hogy jó lesz, ez olyan, mintha ugyanazt mondanám, csak két különböző kifejezése, mint a szinonimák lennének, de nem igaz, mert a hit az egy hitelesítő kérdés az emberben, hogy ki számomra a leghitelesebb eligazodási pont. Van, aki nem teszi személyesen azt, hogy mi a leghitelesebb, és akkor azt mondja, hogy a hatalom, a pénz, ez vagy az, vagy a tudás, de nekünk a személyes hitünk azt mondjuk, hogy hát Jézus Krisztus, a Szent Háromság, aki úgy szerette atyaként a világot, hogy elküldte egy szület fiát. Tehát nekem ő a leghitelesebb, tehát jöhetnek nagyon okos emberek, meg más vallásoknak a jeles képviselői, senki sem tud akkorát hatni rám, ha én Jézus Krisztusba hiszek, aki nem csak mondott egy, vagy mutatott egy szép utat az embereknek, hanem azt mondja, hogy én vagyok az út, meg az igazság, meg az élet. A remény viszont egy olyan képesség bennünk, vagy egy olyan adomány az Istentől, amit én úgy szeretek fordítani, loptam, nem én találtam ezt ki, de én mindent így összelopkodok, de annyiból rendes vagyok, hogy tovább is adom, hogy ez egy előreemlékezés. Tehát, hogy a remény az nem olyan, hogy remélem, ha most veszek egy lottót, legalább lesz egy kettesem, de nem reménykedés, hanem teológiai értelme azt jelenti, hogy képessé tett minket az Isten arra, hogy emlékezzünk olyanra is, ami még nincs a kezünkben. De tudjuk, hogy biztosan meg lesz. És az előbb is érdekes, hogy ezt az anyaságot hoztam a dalszületéshez, hogy egyszer csak ott van a te babucid, és akkor nézed, hogy hát biztos így van, mert nekem nincs, de hát hogy azért a tesómnak emlékszem a születésére, és hát úgy néztük, hogy ki ez a csoda, ugye? Hát addig tudtuk, hogy ő van ott bent, de hát meg kellett érkezzen ahhoz, hogy körül tudjuk szeretgetni. Na most a reményt azért szeretem összekapcsolni az anyassággal, mert amikor az anyukák, tudod, így fogják a hasukat, akkor az már egy ilyen elővételezés annak, hogy mert nem azért csinálják, hogy simogassák magukat, hanem azért, mert már nagyon vágynak arra, hogy érintsék, és hát a saját bőrükön keresztül egy kicsit elővételezik azt, hogy milyen lesz, amikor már a gyermeküket fogják ilyen közvetlen módon tudni érzékelni, megérinteni. Úgyhogy ez a remény, tudod?
Ahogy hallgatlak téged, kedves Zsolt atya, az pedig a Jóisten külön ajándékának tekintem, vagy csak én is most így az általad elmondottakra reagálva, hogy milyen érdekes, hogy pont a Remény Szent Évében született meg a Remény Fénye című dalod.
Hát biztos, hogy igen, ez motoszkált
bennem. Semmi sincs véletlenül, minden isteni gondviselés.
Igen, és ajándék, pontosan.
Beszélgetésünk folytatásában javaslom, hogy most hallgassuk meg azt a bizonyos Szalók himnuszt, amelyet a Szalók Benddel együtt játszottál el te az Eger Szalók ifjúsági találkozón és lelki gyakorlaton. Hányban is?
2018-ban.
2018-ban. Szóljon akkor ez a dal itt a Szent István Rádióban.
De hiányzott nagyon a fény. Álmodtam egy szót, mi csak is hozzám szólt, mikor azt hittem, hogy minden véget ért. Ahogy a hajnal rám lehel, hogy egyre fényesebb, és egyre tisztább lett bennem az a szó. A sokta, hogy keres, ki a fényhez elvezet, aki anyám méhítől fogva rám szőtte az életet. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, veszem el a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévesszem el a jó. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévesszem el a jó irány. Neki lendülök mindannak, ami előttem áll, bejárom az élet színpadát. Követem, mit a szívem őriz, most már legbelül, hogy ne tévesszem el a jó irány.
Bár már jövőbeli terveket említés szintjén megemlítettél, kedves Zsolt atya, de mik a jövőbeli terveid, valamint amikor helyet foglaltunk itt a Szent István Rádió egy stúdiójában, akkor azt mondtad, hogy két dolgot szeretnék elmondani. Ez a két dolog a jövőbeli terveiddel kapcsolatos?
A kérdésed nagyon jó, csak én a tervekkel tényleg úgy vagyok, hogy ember tervez, Isten végez, és hál' Istennek megtanultam azt, hogy nem érdemes túlságosan ragaszkodni. Persze kell tervezni, mert azért a tervezésnek a legfőbb ajándéka, hogyha az ember megteszi azt, hogy tudja tartani az irányt. De néha le is térünk, ugye? Tehát mit tudom én, ha én el akarok menni Balatonfüredre, de teszek egy kis kitérőt oda a Tihanyi részre, amit nem hagyok ki, sose arra járok. Attól én még irányba vagyok, pedig elfordultam 45 fokban, és mégis, ugye ezért fontos a terv. Tehát, hogy, de ezt csak azért mondtam ilyen hosszasan, mert olyan konkrét tervem, hogy most megvalósítandó feladat, azért nincs bennem, mert most egy, hát nézd, 5 éve vagyok, ezt mi így is szoktuk mondani, önálló, ugye, témán ilyen vezetőnek lenni, tehát, hogy már nem káplán vagy, annak megvan az a szépsége, hogy egy kicsit, hogy mondjam, kibontakozhatsz, persze az embereken keresztül, de hogy alapvetően, hát mégis te vagy a karmester, ha már zenélésről beszélünk. Az elmúlt 5 év viszont sok lehetőséget megvont, már csak a Covid miatt, ugye az a másfél-két év, és utána még abból a bizonytalanságból akár idősebb testvérek is elmerészkedtek a templomba. Szóval ennek úgy megvannak az utórezgései is. Tehát sokan elmentek, van, akik lebetegedtek, már nem járnak, csak első péntekenként találkozunk. Úgyhogy nekem a terv, mint olyan, de inkább azt mondanám, hogy irány, az most e felé, a személyes felé mozdul el. Istennek hála nagyon sok, hát felújításon túl vagyunk, ami mindenképp nagy ajándék az egyházmegye részéről is, ugyanis a plébániához tartozott egy ilyen gazdasági rész, egy romos, ilyen istáló, talán tyúkketrec-szerű dolog is volt a kettő között, és akkor ebből lett egy közösségi tér. Ezt el kellett bontani, a Magyar Falu pályázaton sikerült rá pénzt nyerni, de az nem volt elég, úgyhogy másik felét az Egri egyházmegye állta, amiért nagyon hálás vagyok, mert ez nem egy melléképület innentől, tudod, hanem egy közösségi tér. Tehát U-alakban zárt, és az udvar felé megnyitott. Tehát, hogy ott lehet bármit is csinálni. És én erre vágyok, hogy induljon el egy ilyen találkozási pont, mert az is szép, hogy egy plébános mondjuk elmegy, tehát én onnan jövök, szinte 8. szentség a házszentelés, tehát hogy a pap karácsony 3. napján elindul, és körülbelül január közepéig az egész települést, lehet így mondani, felszántja, látogatja, de hát azt tudod mennyi, az 5 perc. Tehát, hogy tetszenek lenni mindenedben, én szerintem egy idő után már nem is emlékszel, hogy kivel is találkoztál. Hál' Istennek azért még sokan vagyunk ezeken a településeken, tehát ezeket még én végiglátogatnám, addig hát mindenütt voltam, de úgyhogy ilyen fordított előjellel, én azt szeretném, hogy egy kicsit ez az együtt megvalósulna, és nem csak az, hogy én találkozzak, hanem az egyházközségnek a tagja is egymással. Mert tényleg egy vasárnapi mise vége, lehet, hogy van egy ebéd meghívás, tehát nincs az embernek annyira feltétlenül, még ha van is kedve, ideje. Tényleg nem annak van feltétlenül a tere, hogy még utána együtt legyünk. De hát ezért lennének jók ilyen külön kis alkalmak, lehetőségek, akár pont. Tehát, hogy nem is akarom én ezt túlságosan körülbássázni. Nyilván első körben gyerekek, hát nem is a Covid előtt, hanem a Covid, amikor egy kicsit kezdett enyhülni, akkor például nem volt iskolai hitoktatás sem, meg egyáltalán oktatás, és akkor azt találtuk ki, hogy ezeknek a gyerekeknek, akik első áldozók lesznek, csináljunk egy 7-es napközis tábort. És ez nagyon jól sikerült, tehát ott mind a két egyházközségből, a felnémetiből is, meg a felső tárkányiból 40 gyerek, szülők is besegítettek, hát akkora élmény volt, és akkor azóta mind azt kérdezték, hogy mikor lehetne, de hát elindult ez az építkezős rész, úgyhogy 2 éve ilyen nem volt, úgyhogy most idén például mondjuk ez egy jó nyitány lesz, de szeretnék tényleg így családosoknak is. Ez a közösségi tér azért jó, mert fedett, tehát amikor esik is, már van egy pingpongasztalunk is.
Akkor már megvan a gomba kabáthoz.
Igen. És ez, meg hát ez egy hatalmas udvar, ugyanis igazából 2 telekből áll, mert a végén látszik is, hogy vannak házak jobb meg bal oldalt, ott fut egy utca, De hál' Istennek megmaradt az egész, úgyhogy tér van. Én ezt szeretném teret adni annak, amire a tér teret biztosít. Ezt jól megmondtam.
Szó szerint tervek a téren.
Na.
És végül, ha már zenéről beszélgettünk, és riportunk apropóját is a Remény fénye című szerzeményed megjelenése adja, van-e kedvenc dalod a saját szerzeményeid közül? Mindegyik a saját gyermeked, mindegyik a te szüleményed, ha fogalmazhatok így, de van-e olyan, amit valami miatt nagyon szeretsz ezek közül?
Egyrészt azt szoktam csinálni, hogy rongyosra hallgattam meg tényleg jó, meg, tehát hogy addig nem is nagyon merem megmutatni valahogy, és utána jön egy, hát ez erős szóra egy csömör, de utána nem bírom hallgatni másfél-két hónapig. Legalább. Tehát, hogy addig nagyon sokat, ugyanis amíg, hát mivel nem vagyok profi, ezért mondjuk ez a Remény fénye körülbelül olyan a 90-valahányadik felvétel sikerült olyanra, hogy azért vállalható is legyen. Hát még kis hibák belecsúsznak, vagy de ez nem lép be, vagy az nem szólal, meg tudod, tehát így értem, tehát nem 96-szor éneklem végig, hanem van már menet között, hogy legalább 96 nekifutást igényel, tehát hogy elég sokat vagyok együtt vele, addig még úgy hallhatóra születik, vagy meghallgathatóra, tovább ajándékozhatóra, és akkor lesz bennem egy ilyen, na elég volt. És akkor elő is jönnek olyanok, nem is azért, nem is szabad hallgassam, mert elkezd nem tetszeni, tudod? Úgyhogy én ebben nem tudok sose eléggé objektív lenni. Van viszont, ha így kérded, hogy kedvenc, van egy, amit nem is nagyon sokan ismernek, mert nem sokat. Tehát a páterokkal ugye mi, amikor zenéltünk, ilyen hosszú 4-5 verszakok, meg mik a filozófia kikerekedik, tehát gyerekekkel ezzel menni, tehát ha csináltunk volna ilyen önálló esteket, akkor esetleg, de ez a műfaj nem annyira. Ezzel a dallal már lehetett volna kezdeni valamit, ha ilyesmi született volna. Két verszak, Reményfénye, lehet el tapsikolni, és van benne lendület, de a többiek azért ilyen, nem biztos, hogy az a jó szar egy melankolikus. És ebből van például egy ilyen dal, ami érdekes módon tudott, hogy született úgy, hogy én így írogattam, amikor felszentelődtek barátaink a szemináriumon, de felettünk jártak, és amikor az osztálytársnak, aki nagyon jó barátom is, Tamás, az egyben Tamás, amikor neki volt a primíciája, arra akartam valami ajándékot adni, és összejött, mert megszületett egy ilyen dal. Hát lehet, hogy átküldöm azt is, és akkor majd a legjobb.
Mindenképpen, mert arra szeretnélek kérni, hogy a riportunk végén hallgassuk meg ezt a dalt.
Azt a dalt,
majd.
Igen. Az azért tetszik nekem, mert abban úgy sok minden benne. A Tamásnak a kedvenc, hát most már Tamás atya legyek vele is tiszteletteljes, hogy Tamás atyának a kedvenc bibliai képe a vízenjárás volt. Úgyhogy még ez is bele van csempészve, hogy vízen jársz, újra átélve majd a csodát, tud, hogy a mester rajzolja körénk a hitbe karcolt harmóniát. Nagyon szép. Tehát
nagyon de, szép. De, igen. És mi a színe a dalnak?
Ébreszt fel a világot. És ezt néha olyan pároknak, akik úgy közel álltak a szívemhez, elénekeltem az esküvőkön, mert nagyon jó passzol arra is. Mert hát a házasságkötés is egy vízen jár, és a papság is, meg ugye az egész élet, és tudjuk azt, hogy nem is mi járunk a vízen, hanem hát Péter is tudott járni a vízen, csak nem szabad levenni a szemünket a mesterről.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Cibere Zsolt atyának, Felsőtárkányi plébánosnak, plébániai kormányzónak. Örülök, hogy beszélgethettünk egymással a Szent István Rádió hullámhosszain. Kedves Zsolt atya, további életedhez, szolgálatodhoz jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, és én is ezt kívánom neked is, meg minden hallgatónknak.
Beszélgetésünk végén pedig szóljon az a dal, amit már megemlítettünk. Ébreszt fel a világot című szerzeményedet és dalodat meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban. Cibere Zsolt atya énekel nekünk. További kellemes rádiózást kívánunk!
Minden zaj mögé csendet álmodok, kegyetlen felnőtt világban gyermekként utazok, és elbújva játszom olyan játékokat, ahol nincsenek vesztesek, ahol senkit sem bántanak. Az isteni szikra, ahogy a szívedbe gyúlt,
rájöttél, nem lehet rácsba zárni a felhőket s a holnapot. Azóta minden hiányt ébren őri szemed, a pusztaság titkot érlel, mert a forrás onnan ered. Hát ébreszt fel a világot, add vissza neki az álmot, mit a szívekbe helyezett Istened. Hisz nélküled csak szeretni vágyik az is, ki mindig hamisan játszik, s a szigetén még hidat nem épített sövény helyett. Első szívveréstől keressük mind az utat, ami a másik tekintetében egy angyalra mutat. Aztán szavakat őrzünk meg egy életen át, amit nem mondunk bárkinek, mert elveszítné az amatát. Olykor egy szívbe mártott égi lüktetés, egy harcos hív létre bennünk, amit sok ember nem ért. Ezért ha vízen jársz újra átélve majd a csodát, tudd, hogy a mester rajzolja körénk a hitbe karcolt harmóniát. Csak ébreszt fel a világot, add vissza neki az álmot, mit a szívekbe helyezett Istened. Hisz nélküled csak szeretni vágyik az is, ki mindig hamisan játszik, s a szigetén még hidat nem épített sövény helyen. Próbákat kiállt, mesehős önmagad, meg tudna halni, csak hogy igaz maradjon a szó. Bár mélyen alszik a város a sivatag, valaki az élet útján indul meg együtt veled. Így amíg ébreszted a világot, vissza is szerzed neki az álmot, mit a szívekbe helyezett Istened. Hogy mindazok, kik szeretni vágynak, otthon szüljenek ne csak házat, és az elveszettnek itt vágyak építsenek. Hogy mindazok, kik szeretni vágynak, otthon szüljenek ne csak házat, és az elveszettnek itt vágyak idat építsenek sövény helyet.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Hűséged végtelen, Atyám nagy Isten, elhat a mélybe s az egek fölé. Irgalmad nem fogy a múló idővel, ki voltál, az maradsz mind örökké. Nyár, az ősz, a feslő tavasz, a nap, a hold és a nagy csillag sereg. Ez zengi szüntelen, együtt te
szíves karban. Te vagy az irgalom, a szeretet.